Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnaphoz érkeztünk, ez jubiláte vasárnapja. Tudja valaki, hogy mit jelent az, hogy jubiláte? A jubileó, igen, évfordulókat szoktunk. Az évforduló az milyen típusú ünnep? Szomorú vagy örömteli? Örömteli, általában örvendezni szoktunk egy jubileumon. Ugye a jubiláte az egy latin kifejezés, és azt jelenti, hogy örvendezzetek. Azt megfigyelték-e már a testvérek, hogy nagyon sokszor ugye két ige van kivetítve, mert az útmutatóban két ige van. Az első a heti ige, a második pedig a Zsoltár vers, ami a bevezető liturgiában, a Zsoltárban elhangzik. És sokszor, nem minden alkalommal, de sokszor a vasárnapnak az egyházi rendben az a neve, ami a Zsoltárnak az első szava. És ugye, hogy kezdődik a Zsoltárunk? A 66. Zsoltár első és második verse: Újjong Istennek egész föld, zenjétek dicső nevét, magasztaljátok nagy dicsőségét. Ha latinul olvasnánk a Zsoltárt, akkor az első szó az jubiláte, tehát örvendez, újjong egész föld az Istennek. Tehát ez a mai vasárnap, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap, az örvendezés és az Istenben való újjongásnak a vasárnapja. A másik ige pedig, ugye miből fakad a mi örvendezésünk és újjongásunk? Hát abból, ami a heti ige, a második Korintusi levél 5. fejezetének 17. verse: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Hát azt kívánom a kedves testvéreknek, mindnyájunknak, hogy legyen valósággá számunkra mind a két ige. Az is, hogy Krisztusban új teremtés vagyunk, a régi elmúlt és íme új jött létre, és az is, hogy újjongunk és örvendezünk az Úrban. És hassa át ez egész életünket és mai Isten tiszteletünket is. Mai Isten tiszteletünkön főleg az Eke énekes könyvből vannak az énekek, a fő ének lesz majd evangélikus énekes könyvi ének. A kezdő énekünk az Eke énekes könyv 374-es számú éneke, de kivetítjük a szövegeket.
Thank you.
liturgiában az Eke énekeskönyv 5-ös énekét fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak, és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Thank you. Imádkozzunk! Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját, híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, jubiláte vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Mózes első könyvében, az első fejezet első 4 versében, aztán a 26-tól a 31. versig, és a második fejezet első 4 versében a következőképpen. Tehát Mózes első könyvéből az első fejezet első versétől olvasom. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: legyen világosság. És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Lapozunk, és a 26. verstől olvasom tovább. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten: nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, És az ige hirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 364-es számú énekét énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, a 16. verstől a 23. vers elejéig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 16. fejezet 16. versétől kezdődően. Jézus mondja, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Azt szeretném megkérdezni az elején, hogy a jelenlévő testvérek közül ki az, aki itt volt a húsvéti ünnepi istentiszteletünkön. Tegye fel a kezét. Amikor a gyerekek itt voltak, és velük prédikáltam. Emlékszünk-e arra, hogy ennek az istentiszteletnek mi volt a kulcsszava?
Fordulópont.
Így van, fordulópont. Ugye, hogy hoztuk elő ezt a szót? Hogy voltak különböző betűk, itt szétpakolva az oltártérbe, és a gyerekeknek az volt a feladata, hogy fogjanak egy-egy betűt, talán egy volt, akinek kettő betű is jutott, fogják meg ezeket a betűket, rendezzék el a helyes sorrendbe, ugye volt, aki tudott olvasni, és amikor már tudta, hogy milyen szót kell kipakolni, akkor könnyedén tudta, hogy hol az ő helye. Volt közöttük olyan, aki még óvodás és nem tudott olvasni, az fogta a maga kis betűjét, és várta azt, hogy valaki megmondja, hogy mit kell csinálni. Picit vissza is jelezték azt, hogy így vagyunk mi felnőttek is sokszor hitbeli dolgokban, hogy van, amikor látjuk, tudjuk, hogy mit kell csinálni, képbe vagyunk, van, amikor kicsit tanástalanok vagyunk, és segítségre van szükségünk, de sikerült kirakni, részben magunktól, részben segítséggel a fő szavát, a húsvéti istentiszteletnek a kulcsszavát, ami az volt, hogy fordulópont. Ugye itt volt akkor az oltárterünk, így volt berendezve, hogy láttuk a táblán végig az istentiszteleten ezt a szót, hogy fordulópont, és láttuk ugyanakkor a kis flanelekkel megjelenítve a húsvéti történetet. Ugye azt a húsvéti történetet, ami nem húsvétkor kezdődött, hanem annak a megelőző része, az epizódja, vagy hát a kiinduló pontja, az nagypéntek volt, ugye a Golgotai kereszt, és Jézus Krisztus a keresztre feszített, van ott előttünk, ezen a megjelenített képen is, hiszen ő meghalt, és ez után következett a harmadik napon, amikor az angyalok az asszonyok mentek az ő sírjához, a követ elhengerítve találták a sírboltól, angyallal találkoztak, és az angyal egy fantasztikus hírt közölt velük, mégpedig azt, hogy Jézus feltámadt, és ő él. És ez az óriási fordulópont, húsvét ünnepe, az, ami húsvétkor történt, ez jelenti az ember számára a nagy fordulópontot. Drága testvérek, én ezt a mai prédikációt innen szeretném kezdeni, húsvéttől. Pontosabban a húsvéti üzenettől, attól, hogy mit is jelent ez a fordulópont. Hiszen a fordulópont az azt jelenti, hogy van előtte helyzet, meg van utána helyzet. Mi a különbség a kettő között? Óriási különbség van az előtte meg az utána helyzet között. Hiszen óriási a különbség a reménytelenség és az elveszettség, valamint a reménység és a Krisztusban megtalált új élet között. Vagy óriási a különbség a bűn rabsága, a bűnnek való teljes kiszolgáltatottság, és a között, amikor az ember megtapasztal konkrét bűnökből szabadulást az Úr Jézus segítségével, abból, hogy megkötözöttségekből az Úr képes kihozni őt. Előtte és utána helyzet között ég és föld a különbség. Vagy, amikor az előtte helyzet, az azt jelenti, hogy az ember azt éli meg, hogy teljes mértékben magamra vagyok utalva, hogy ha igazán nehéz helyzetbe kerülök, akkor senkire nem számíthatok, Nem feltétlen azért, mert nincs senki, aki akarna nekem segíteni, hanem azért, mert nincs senki, aki tud nekem segíteni, mert az igazán nehéz helyzetekben az emberi lehetőségek az teljes mértékben csődöt mondanak, és ezt éli meg húsvét előtt az ember, ezt a fajta magára maradottságot, végtelenül mély egyedüllétet, de mit él meg ezzel szemben húsvét után? Azt, hogy nem vagyok egyedül. Hogy van Krisztusom, hogy van élő Uram, akinél nincs az a lehetetlen helyzet, amit ő ne tudna helyreállítani, amiből ő ne tudna szabadulást adni. Mit élünk meg húsvét után? Hogy nem vagyunk egyedül. Hogy van, aki megtart minket. Van, aki felemel minket. Van, aki hordoz minket. Van, aki átölel minket az ő szeretetével és kegyelmével. Micsoda különbség az előtte és az utána helyzet között. És mi volt a kettő között? A fordulópont. Húsvét. Az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Húsvét ünnepe az, ami lehetővé teszi minden ember számára a személyes fordulópontot az életében. Ami nem biztos, hogy konkrétan az egyházi esztendőben ahhoz a naphoz kapcsolódik, amikor a húsvét ünnepét megünnepeljük. Lehet, hogy valamikor máskor történik, de húsvét ünnepe az, ami lehetővé teszi mindenki számára a személyes fordulópontot az életében. És a megtérés és az újjászületés lehetősége ezért adott minden ember számára. Az, hogy Jézus feltámadta halottak közül, az azt jelenti, hogy legyőzte a halált. Az azt jelenti, hogy az adósság ki van fizetve. Hogy a bűnért valaki megbűnhődött. Hogy az Isten megváltó munkája egyszer s mindenkorra elvégeztetett. Csak az a kérdés, innentől kezdve, hogy ez adott, ez a lehetőség mindenki számára, hogy ki az, aki él ezzel a lehetőséggel. Hogy te, drága testvérem, élsz-e ezzel a lehetőséggel. Hogy kéred ezt az új életet az Úr Jézustól. Kéred ezt az új életet a régi, nyomorult, megkötözött életed helyett. Kéred-e ezt a fordulópontot? Jelent-e számodra bármit is ez a fordulópont? Testvérek, az az ige, amit felolvastam prédikációs alapigekén, ugye János evangéliumának 16. fejezetében olvasható, és abban a részben van, amit úgy is nevezünk, hogy Jézusnak a búcsú beszédei. Közvetlenül azelőtt, hogy elfogják, és aztán keresztre feszítik. János evangéliuma nagyon részletesen leírja azokat a beszédeket, azokat a tanításokat, amit ő a tanítványi körnek elmond. Nagyon sok fontos dologról beszél, például arról is, hogy ő elmegy, de majd elküldi a Szent Lelket, és ebben a részben mondja azokat a dolgokat is, amiket most felolvastam mai kijelölt alapigeként. Most mi a lényege ennek a búcsú beszédnek? Az egyik lényege az az, hogy megpróbálja a tanítványait felkészíteni azokra a dolgokra, amik majd jönnek. Illetve, hogy amikor majd megtörténnek ezek a dolgok, akkor tudják értelmezni, tudjanak mit kezdeni vele, vagy ha nem tudnak, de utólag összeáll a fejükben a kép, akkor lássák azt, hogy az Isten milyen módon kézben tartotta ezeket a dolgokat, hogy ők lehet, hogy azt érezték, hogy hánykolódnak, mint a hajó a viharos tengeren, de valójában az Isten akarata végigment azért, mert ezáltal akar az ő életükben az Isten alapvetően a legfontosabb dolgot véghez vinni, mégpedig a megváltást. Na és ebben a tulajdonképpen 14., 15., 16. fejezetben lévő beszédekben Az egyik nagyon fontos rész az, amit mára kaptunk igeként, és amiből az egyik kulcs szó, és én ezzel szeretném most a prédikáció első részében az üzenetet megfogalmazni ennek alapján, az egy olyan kulcs szó, ami nem egy szó, hanem kettő. Egy ellentétpár. Melyik ez az ellentétpár? Az is lehetne, de nem onnan indítunk. Szomorúság és az öröm. Ugye mi a vasárnapnak a neve? Jubiláte, öröm vasárnapja, újjongjatok, örvendjetek. Tehát most ezen a vasárnapon egy olyan igét kaptunk, ahol az öröm, az igazi öröm, az Istenben való újjongás kerül a középpontba. De úgy kerül a középpontba, hogy nem csak úgy semleges módon az örömről van szó, hanem ott van ennek az ellentéte a szomorúság is. És milyen összefüggésben szerepel? A szomorúság és az öröm, hogy volt jelen a tanítványok és a világ életében húsvét előtt, és amikor megtörtént a fordulópont, ez a szomorúság és öröm, hogy volt jelen húsvét után. Ami érdekes, hogy mind a kettő megvan előtte is, meg megvan utána is. Csak nem ugyanazokban a szívekben van meg, hanem pont fordítva. Akiében a előtte szomorúság van, azéban a fordulópont után öröm lesz. Akinek előtte öröm volt, annak utána szomorúság lesz. Mert ez a fordulópont, Jézus Krisztus feltámadása, ezen a téren is nagyon komoly üzenetet hordoz. És akkor miről van szó? Hát előtte a tanítványokra a mérhetetlen szomorúság jellemző. Szomorúak, mert elveszítik a mesterüket. Azt látják, azt élik meg, hogy a gonoszok ráteszik a kezüket Jézusra, ők nem tudták ezt elképzelni, hiába hallották Jézustól ezeket a kijelentéseket, nem tudták ezt elképzelni, hogy ez megtörténhet, hogy az ő mesterüket elfogják, hogy megkínozzák, hogy keresztre feszítik, és hogy Jézus eljut a végsőkig, eljut a halálig. Hogy meghal, és eltemetik. Mérhetetlen szomorúság tölti be a tanítványok szívét. A veszteség miatt is, mert elveszítették azt, akit a legeslegjobban szerettek, akire rábíztak mindent, az egész életüket, és úgy látták, hogy azzal, hogy ő meghalt, azzal megbukott az ügy. Veszve van minden. És ha ők rátették az életüket erre a Jézusra, és veszve van minden, mert Jézus meghalt, akkor innentől kezdve ők is elveszettek. Lehet ennél nagyobb szomorúság, mint amikor az ember azt érzi, hogy minden veszve van? Lehet ennél nagyobb fájdalma a szívnek, mint amikor az ember azt érzi, hogy tehetetlen vagyok, vége van mindennek, pusztulásra vagyok ítélve? Ennél nincs nagyobb szomorúság. Micsoda fájdalom! És ez jellemzi a tanítványokat húsvét előtt, azt látni, hogy a gonosz győzött. Feketén, fehéren az van előttünk, mindent az jár át, hogy győzött a gonosz. Nem a jó, a gonosz győzött. Hogy Jézus vesztett, mi alul maradtunk, és a vesztes oldalon állunk. Micsoda szomorúság tölti be ilyenkor a szíveket. Nézzünk meg néhány képet. Pénteken az IFI-n foglalkoztunk ezzel az igével és ezzel a témával. Több mindennel foglalkoztunk, de ezt a három képet ott is elővettük. Mit látunk ezen a három képen? Ami közös a háromban, a szomorúság. A tanítványok húsvét előtti állapota. Az első képen látjuk a Máriát, egy asszonyt, aki ott van a kereszt közelében, mérhetetlen fájdalom tükröződik az arcán, az egész testtartásában, a kétségbeesés, hogy mindennek vége, ezt képesek voltak megtenni Jézussal. Nincs ott benne, hogy hogyan tovább. Az van ott benne, hogy mindennek vége. A szomorúság. Aztán ott van a mellette lévő kép, ami azért érdekes, mert azt a jelenetet mutatja, azt a bibliai történetet, amikor a két tanítvány bandukol Emmausba, szomorúan. Emlékszünk rá, ugye, hogy melyik napon történik az a bandukolásuk? A harmadik napon. Amikor már hajnalban, nyilvánvalóvá vált, mert az asszonyok voltak a sírnál, és beszámoltak a 12-nek, és azok közül 2 kiszaladt a sírhoz, és meg is nézte, hogy tényleg üres a sír, és hogy az angyalok arról beszéltek, hogy ő él, mert feltámadt. Ennek ellenére 2 tanítvány mérhetetlenül szomorúan bandukol vissza Emmausba, mert ők még húsvét előtt vannak. Mert a szívükben ugyanaz a szomorúság és kétségbeesés van, hogy veszett ügy az egész, nem ér az egész életünk semmit, mint amit átérezhetett az asszony ott, látva Jézus keresztre feszítését. Micsoda mérhetetlen szomorúság, a húsvét előtti állapot. De azért, ha megnézzük a harmadik képet, ott a keresztövében nagyon sokan vannak. Ilyen messziről nem biztos, hogy jól látszik minden apró részlet, de vannak ott olyanok, akik rázzák az öklüket, akiken látszik az öröm, a győzelemittas testtartás. Testvérek, erről beszél Jézus a tanítványainak, az elfogása előtt nem sokkal, hogy ez fog történni. Addig, amíg el nem jön húsvét, ez a kettősség lesz meg. Bennetek a szomorúság, a világban pedig az öröm. De aztán jönni fog a fordulópont. És nézzük meg a következő diát. Eljön a húsvét. Eljön a fordulópontnak a napja. Amikor üres a sír, amikor Mária, az egyik asszony, találkozik is ott a sír közelében a feltámadt Jézussal, ugyan elsőre nem ismeri meg, de amikor Jézus megszólítja, nevét mondja, akkor felismeri, hogy Mester, te vagy az. Ezek a képek a húsvéti örömhírt tükrözik. Az örömöt, a szabadságot, az Isten világosságát, azt, hogy felfelé vezet az út, az, hogy Jézus megy, határozott léptekkel halad előre, és ott a hívogatás benne, hogy gyere utánam, nehogy itt maradj ebben a barlangban, ebben a mélységben, ebben a sötétségben, ebben a szomorúságban, ebben a nyomorúságban, nehogy ott maradj, gyere! Kövesd az ő lábnyomát. Menj utána. Legyen út számodra. Ő maga. Út, igazság és élet. Micsoda örömöt sugároz a húsvéti történet. Azt, hogy az élet győzött a halál felett. Hogy nem veszett ügy az egész. Sőt, sokkal nagyobb a győzelem, mint ami lehetett volna akkor, ha Jézus nem vállalja végig ezt a keresztutat, a szenvedést, a Golgotát, az eltemettetést, a poklokra való alászállást. Most látszik igazán, hogy micsoda nagy az a győzelem, amit ő elért. Mert az élet győzött a halál felett. A reménytelenségnek a helyét átvette a reménység. A vele való találkozás pedig ennek a bizonyosságát adja meg minden tanítvány számára. Aki a szomorúságát oda akarja adni Jézusnak, és át akarja venni tőle ezt a húsvéti örömöt, a megújult életnek, ennek a szabad életnek az örömét. Húsvét után megtörtént az, amiről az Úr Jézus beszélt a tanítványainak, abban a helyzetben, amiről a mai prédikációs igében hallottunk. A tanítványok szomorúsága valóban örömre fordult. Az új élet világosságát tükrözte most már az ő életük. És minket is erre hív, hogy ebben a világosságban járjunk. Ebben a világosságban, ebben a szabadságban, ebben az új életben. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg, te személy szerint hol tartasz ebben a folyamatban? Te, aki itt vagy most az Isten tiszteleten, hallgatod ezt az igehirdetést, hagyod, hogy Isten beszéljen veled közben, te hol tartasz most ebben a folyamatban? Előtte helyzetben vagy, vagy utána helyzetben vagy? Milyen helyzetben vagy? És lehet, hogy furcsa, hogy ez a kérdés húsvét után merül fel. Ugye húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapon vagyunk, és ez az ige meg ugye a passió történet egyik mély részéhez vezet vissza bennünket, és akkor lehet, hogy valakiben az merül fel, hogy hát akkor ez nem most kellett volna elővenni ezt a kérdést, hanem valamikor korábban. De testvérek, én azt értettem meg, hogy nem véletlen az Istennek az időzítése, hogy most, húsvét utáni harmadik vasárnapon elővesz egy ilyen igét, és rákérdez valami nagyon fontosra, hogy attól, hogy az egyházi esztendő halad tovább, hogy jöttek a vasárnapok egymás után, húsvét után, attól még nem biztos, hogy te is haladtál a húsvéti úton előre. Meg kell állni. Meg kell válaszolni ezt a kérdést. Előtte vagy még, vagy már tényleg jársz ebben az örömben? Lehet közöttünk olyan, én nem tudom, de lehet közöttünk olyan, aki szomorú. Abban a típusú szomorúságban van, mint amit a tanítványok húsvét előtt éltek át. Szomorú, mert azt érzi, hogy elveszett. Hogy olyan mélységben van, amiből nem látja a kiutat. Lehet az, hogy az az öröm, amit az élő Jézus jelenléte jelent, az csak fejben van meg, de valójában nem járja át a szívét. Lehet ilyen. Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapon is, közöttünk is. Vagy lehet olyan is közöttünk, aki tudja azt, hogy milyen ez az öröm, mert megélte. Mert megtért és újjászületett. Tudja, hogy mit jelent ez az örvendezés, ez az újongás. De ez már évekkel ezelőtt történt. És azóta nagyon sok minden történt. Talán valami megbicsaklás, talán valami, ami megszokássá tette a dolgokat, talán valami, ami arra késztette, hogy szóban még bármikor el tudja mondani, de valójában a szívében ez már nem lüktetott, vagy tud beszélni a lélekről, a lélek erejéről, de a Szent Lélek tüze már nem lüktet ott az életében és a szívében. Lehet ilyen is közöttünk. Drága testvérem, az Úr ma kérdez ezzel az igével, amit kaptunk. Te milyen helyzetben vagy? Előtte vagy utána helyzetben? Vársz a fordulópontra, vagy éled a húsvétkor kapott új életet? S hadd emeljek ki még valamit ebből az igéből, bár azt érzem, hogy lehet, hogy estig tudnék prédikálni róla, hiszen annyira sokrétű és mély üzenete van ennek az igének, de egy dolgot még, bármennyire is előre haladt az idő, hadd emeljek ki. Jézus mondja azt, ugye a tanítványok nem értik, hogy miről beszél, mert mondja azt Jézus, hogy egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Mi ez a kis idő? Teszik fel a kérdést a tanítványok. És Jézus beszél arról, hogy ugye mit jelent ez a fordulópont, hogy egy kis ideig nem fogják őt látni, ez jelenti a szomorúságnak az idejét, de amikor ismét meglátják, akkor örömre fordul majd az életük. És látja bennük azt, hogy tele vannak ezekkel a kérdésekkel, ez foglalkoztatja őket, és nem várja meg azt, hogy végül odalépjenek hozzá, hanem ő maga kezdi megválaszolni a kérdésüket. És ez a másik üzenet, amit úgy érzem, hogy ma mindenképpen el kell mondani az Isten tiszteleten. Hogy, illetve megkérdezni, hogy testvérem, neked is vannak kérdéseid? Amit nagyon nem értesz. Nem úgy általában, hanem hogy mondott valamit Jézus, és nem érted, nem tudsz vele mit kezdeni. A tanítványok így voltak. Jézus elmondja, most már mi utólag nagyon szépen meg tudjuk fejteni, hogy mit jelent ez a kis idő, amíg nem látják őt, addig ugye halálállapotában, majd feltámad, és akkor újra látják őt, hát mi ezt értjük. De ők hiába hallották Jézustól, ott álltak értetlenül, hogy nem tudjuk, hogy mit akar mondani nekünk. Ha te is kaptál Jézustól valami olyan kijelentést, amit tudod, hogy tőle jött, de nem tudsz vele mit kezdeni, nem érted? Tanácstalan vagy. Akkor testvérem, itt a bátorítás ebből az igéből, hogy merd elmondani neki, merd megfogalmazni ezt a kérdést, mert ő válaszolni fog. Ő nem hagy a bizonytalanságba, ő nagyon komolyan veszi, nem mondja azt, hogy jaj, de buta vagy, ilyen ostoba kérdéseket hogy lehet feltenni. Nem mond ilyet, hanem odalép a tanítványokhoz, és válaszol, és hozzád is oda fog lépni, és fog válaszolni. De ne emberektől várd a választ. Emberek nem fogják tudni megmondani, hogy Jézus mit értett ez alatt, vagy mit nem értett ez alatt. Tőle kérdezd meg, és az ő válaszát hallgasd meg. Milyen jó! És ez egy óriási evangélium ebben a történetben, vagy ebben az igében, hogy jöhetsz Jézushoz. Ha ilyen helyzetben lennél, nem fog legyinteni, nem fogja azt mondani, hogy nem vesződöm veled. Tanítványait se hajtotta el, hanem le fog ülni veled, és beszélgetni fog. És lehet, hogy ez a mai nap, jubiláte vasárnapja, ilyen szempontból lesz számodra most meghatározó, hogy egy kérdésről, ami foglalkoztat, most tud veled az Úr beszélni. Bátran tedd fel neki, légy nyitott arra, hogy ő válaszoljon, és ha megkapod a válaszát, akkor vedd nagyon komolyan azt, amit ő mondott. Drága testvérek, nem terveztem, de az van most a szívemen, hogy ha most két nagyon-nagyon fontos kérdés merült fel ebben a prédikációban. Egy picit elcsendesedünk, és mindenki magában mondja el az imádságát. Utána elénekeljük a 19-es számú éneket, és hogyha a 19-es éneket elénekeljük, akkor nem kezdeném el rögtön a hirdetéseket mondani, hanem hagyunk egy kis csöndet. Ha valakinek valami olyan megfogalmazódott a szívében, hogy úgy érzi, hogy ki kell most állni, és ebből valamit el kell mondani a testvéreknek, akkor megteheti. Ha nincs ilyen, akkor egy pár perc csöndet tartunk, az egy imádságos csönd legyen, és akkor utána folytatjuk a hirdetésekkel. De ha valakiben van valami, akkor nem szeretném azt, hogy benne szoruljon, akkor az jöjjön ki, és ossza meg a gyülekezettel. Jó, így csendesedjünk most el. Itt vagyok, Uram, előtted. Te tudod a legjobban, hogy milyen helyzetben vagyok. Köszönöm neked, Uram, a bátorítást, a személyre szabott üzenetet, amit ma nekem mondtál. Kérlek, Uram, add, hogy jól tudjak reagálni erre. Amen. Énekeljük most az Akkor majd táncolva éneket. Igaz, hogy nem szerkeztem, de szeretném megosztani a testvéreimmel azt, amit Bibliórán már elmondtam, hogy volt egy sötét bűn az életemben, a munkahelyemen, amit úgy éveken keresztül úgy tologattam magam előtt. Ez az éves orvosi vizsgálatnak korábbi betegségekről kell kitölteni egy nyilatkozatot, és ez éveken keresztül, tehát nem vallottam be ott egy gyógyult betegségemet igazából, és ez úgy... Hát amikor elkövetkezett ez az éves vizsgát, akkor úgy terhelt, de utána megint úgy a lelkiismeretemet megnyugtattam. De nem volt ez így jó, mert az Úrral való kapcsolatomat is úgy besötétetett ez a meg nem vallott bűn. És most köszönöm a testvéreknek az imádságot, most ismételten, amikor volt ez az orvosi vizsgálat, akkor, amikor előtte kell kitölteni ezt a nyilatkozatot, akkor már ráírtam a korábbi betegségemet, ami már ugyan hála Istennek, hogy gyógyult. Az egy nagyon súlyos, azt lehet mondani, hogy közel az elmebetegség, ez egy nagyon súlyos idegrendszeri károsodás volt, ami a bűneimnek is a következménye, meg a sok minden traumatizált életeseménynek is a következménye volt,
de dicsőség az Úr Jézusnak, hogy engem ebből a súlyos betegségből csodálatos módon meggyógyított, megszabadított. De nem szerettem volna erről beszélgetni, nem bíztam sem az orvosokban, sem nem akartam azt, hogy mint korábban bevallottam, más munkahelyen és akkor felesleges köröket kellett futni, ami számomra felesleges volt, de korábbi szakorvostól kellett vinni akkor egy, hogy nem álló gyógykezelés alatt ilyenek, és ezt szerettem volna elkerülni, és ezért nem is vallottam be, de mondom, hogy ez így nagyon beárnyékolt az életemet, és most, mikor kitöltöttem, beszólítottak, semmit nem kérdeztek, igazából be lehetett volna is humákolni azt a papírt a többi közé, mert nem kérdezett rá az orvos. De akkor a pont ez volt az igen, többek között, hogy, és ezzel erősített folyamatosan az Úr Jézus, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem az övé lesz az életnek a világossága, és nagyon hálottelt boldogszikát tudom azt hallani, hogy ott vele találkoztam az orvosban, mert ez egy elkészített alkalom volt, hogy el tudtam mondani, hogy bocsánatot tudtam kérni, de az Isten szeretetével találkoztam ebben a doktornőben, aki megköszönt az őszinteségemet, meg bizalmamat. Azt tudtam neki elmondani igazából, hogy tényleg remegő szívvel, hogy az élő Istennel való élő kapcsolatom nem engedi tovább ezt a hazugságot, és nagyon hálottelt szívvel vagyok most itt, és köszönöm, hogy az Úr Jézusnak, hogy én valóban az ő feltámadása által élhetek, és hogy húsvét után élhetem az életemet abban a reménységben, hogy bármi fog történni, ő nem hagy el, és a halál felett is, ha elveszítem a hozzátartozóimat is, a reménység ott van a szívemben, az örökké valóságban, aki ő benne hisz, az soha el nem vész, hanem vele együtt feltámad. Köszönöm szépen!
Emlékszünk, mi a hét igéje?
Aki Krisztusban.
Azaz, hangosabban.
Aki Krisztusban van, új teremtése, az a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden.
Így van. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Legyen valóság ez az életünkben. Szeretettel hirdetem a testvéreknek előttünk álló alkalmainkat. Kedden 18 órától női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket. A bibliai nők sorozatban a sareptai özvegy következik. Csütörtökön 18 órától bibliaóra lesz a kisházban. Az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni. Jövő hétvégén, péntektől vasárnapig Pilis Csabán leszünk a gyülekezeti hétvége keretében. Hálás a szívem azért, hogy a gyülekezetből sokan részt tudnak venni ezen az alkalmon. Akik jönnek a 11:30-es vonattal a nagyállomásról, 11:30 előtt egy perccel induló vonattal megyünk át Nyíregyházára, és ott csatlakozunk majd a nyírteleki csapathoz. A menetjegyet mindenki magának intézi, a helyjegyet az Anett közösen veszi meg, hogy egy helyen tudjunk utazni. Akik nem tudnak jönni, itthon maradnak, azok számára hirdetem, hogy a templomainkban élő Isten tisztelet nem lesz, viszont lehet követni a Pilis Csabai záró Isten tiszteletet az interneten keresztül élőben, a philadelphia.luteran.hu oldalon 10 órától kezdődően. Akinek otthon nincs lehetősége interneten ezt hallgatni, az eljöhet ide a templomba, illetve a kisházba, mert Nagy Bogi ott beindítja a felvételt, és akkor ott együtt a testvérek bekapcsolódhatnak, akik itt eljönnek a nagy Isten tiszteletbe a gyülekezettel együtt. És ezen a hétvégén ifjúsági alkalmat se tartunk, hiszen a fiatalok többsége is ott lesz majd Pilis Csabán. Örömteli hirdetni valóm van a bulletinbe, már aki nézte, az olvashatta. Tegnap hittanosainkkal Budapesten voltunk a hittanverseny országos fordulóján, mind a két csapatunk a dobogón végzett, pedig elég nagy volt a mezőny, 16-17 csapat versenyzett minden egyes korosztályban. A kicsik, a harmadik, negyedik osztályosok második helyezést értek el, a csapatnak a tagjai innen Kisvárdáról Szabó Panna, Nyírtelekről pedig Malik Simon és Ráhel voltak, és a nagyok pedig a hetedik, nyolcadikosok, ők pedig harmadik helyen végeztek, ők csak ketten voltak, úgyhogy még kevesebben, mint a kisebbek, de tényleg nagyon nagy áldásnak éltük meg. ők pedig innen Kisvárdáról Balogévi, jót maradt Pesten a testvérénél, úgyhogy azért nem tudják a testvérek most megölelgetni, de majd legközelebb lehet. Panna meg ott van a gyerekórán, úgyhogy ott lehet őt utolérni. A másik csapattak pedig ugye a nagyoknál Debóra volt, Malik Debóra. Egyébként ehhez egy személyes megjegyzés, ami engem így nagyon megérintett. Nem volt könnyű egyébként a felkészülésünk se, hiszen az, hogy nincs teljes csapatunk, az már eleve egy hátrány egy ilyen versenynél. Az, hogy a csapattagok 57 kilométerre laknak egymástól, esélytelen az, hogy tényleg együtt lehessen felkészítőket tartani. A kicsiknél ugye ilyen online felkészítő alkalmat néhányat tudtunk tartani. A nagyoknál kétszer tudtuk megoldani azt, hogy találkozzanak, egyáltalán próbáljanak egymásra ráhangolódni, tehát külön-külön készültünk, tehát nehéz volt ilyen szempontból a helyzet. De amit ki akarok emelni, hogy a nagyok, ők délután voltak beosztva, és a Deborával meg az Évivel, ők mondták, hogy vonuljunk el egy kicsit, ők nem akarnak ott részt venni a sok minden sokadalom, vonuljunk el egy kicsit, ismételjük át a dolgokat, hát ismételtük, és akkor imádkozzunk együtt, de olvassuk el a mai igét. És találtunk ott az alaksorba egy helyet, ahol nem járt senki, és az útmutató napi igéit átbeszéltük, hogy akkor ez most mit jelent, hogy vonatkozik ez ránk, és olyan szabadságban, meg olyan békességben jöttünk föl onnan, hogy tudtuk azt, hogy két embernek eleve nehezebb a helyzete, de ők nem ketten vannak a csapatban, hanem hárman, mert az Úr Jézus a fő csapattag, tehát innentől kezdve nagy baj nem lehet. És hát tényleg egyébként is úgy éltük meg, hogy áldás, hogy részt vehetünk ezen, de tényleg az az Úrnak egyébként ajándékszó is szerepelt a tegnapi igében, úgyhogy úgy éltük meg, hogy ez az Úr ajándéka volt, hogy még az eredményt is, a tényleg nagyon szép eredményt, az országos dobogós helyezést is megadta, így akkor mind a két csapatunknak. Úgyhogy így vagyunk hálásak Istennek, és még egy dolog, hogy amiért még én személy szerint nagyon hálás vagyok, a felkészülés során, amikor ezekkel a János evangéliumából voltak az igék. Prológus, főpapi imádság, most nem tudom, a testvéreknek hoznék egy-két feladatot ezekhez az ige szakaszokhoz, akkor hogy birkoznának meg vele. Na most ezek a gyerekek, vagy fiatalok nagyon komolyan megküzdöttek ezekkel a nehéz igékkel. Nikodémus történet, a Betesdai béna, a Jézus megmossa a tanítványok lábát, és hogy közben azon keresztül, hogy próbáltuk megérteni az igét, mennyi mindenről tudtunk beszélgetni, lelki dolgokról. Nekem ez óriási öröm volt látni a gyerekeknek, meg a fiataloknak a szívébe, és Peti is ugyanezt élte meg, mert ugye ketten próbáltuk így ezt a két csapatot így pártfogolni, úgyhogy így vagyunk hálásak Istennek, és övi a dicsőség. És köszönjük az imádságokat, mert tudjuk, hogy a testvérek is hordoztak minket. A másik, amiért köszönöm és még kérem is az imádságot, hogy ma délután 3:30-ra megyünk Fehérgyarmatra. Ugye ez már régóta rengeteg akadály volt. Tehát először úgy volt, hogy februárban megyünk, aztán úgy volt, hogy márciusban megyünk. Most végül is ma megyünk délután. Tudomásom szerint most nincs, ami megakadályozná. Szóval, hogy tényleg Isten most készítette elő, hogy menjünk. Nagyon nehéz helyzetben lévő gyülekezetről, illetve pár emberről van szó, egy missziós helyzetről, de azt kaptuk meg, hogy mennünk kell, szolgálni kell, vinnünk kell a szóban, énekben, igében a bizonyságtételt, hordozzanak minket a testvérek. Jó, ez ma 3:30-kor fog kezdődni ezt az alkalom. Bulletinben benne vannak a további alkalmak, amiket tartsunk számon, ezt most nem sorolom el, illetve minden fontos információt megtalálunk a gyülekezeti honlapunkon, levelező listán, Facebookon küldjük az információkat, ezeket kövessük figyelemmel, meg, bocsánat, legyünk otthon a gyülekezetben, és akkor képbe vagyunk, hogy mi a fontos, meg mi történik. Akkor nem kell így nagyon mindent külön, minden alkalommal elmondani. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Mit énekelünk? 415-ös ének első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt a csodát, amit te megmutattál nekünk. Köszönjük azt, hogy te élsz és uralkodsz örökön örökké, és hogy veled élő Úrral nap mint nap találkozhatunk. Urunk, köszönjük neked azt is, hogy te olyan sok mindennel megajándékozol bennünket, akár csak az elmúlt napokban is annyi mindenben tapasztalhattuk meg a te jelenlétedet, a te áldásaidat. Köszönjük neked azt, hogy olyan sokszor kaptunk erőt olyan helyzetekben, amikor úgy éreztük, hogy mennyire erőtlenek vagyunk, és nem tudunk helytállni, nem tudjuk a következő lépéseket megtenni. De te mindig belenyúltál ezekbe a helyzetekbe, megerősítettél bennünket, és várakozáson felül beleállítottál dolgokba. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te vagy az, aki a szomorúságot örömre fordítod, és hogy ezt az elmúlt napokban is átélhettük bizonyos helyzetekben, amikor megszomorodtunk dolgok miatt, de te kivetted ezt a szomorúságot a szívünkből, és örvendezővé tettél bennünket. Vagy amikor megszomorodtunk a bűneink miatt, akkor te bűnbocsátó jelenléteddel léptél oda, és vigasztaltál, emeltél fel bennünket. És köszönjük neked, Urunk, azokat az áldásokat, amelyeket kiárasztottál ránk, amiket talán nem is reméltünk, de ugyanakkor olyan sok mindenbe beleálltunk, és ott volt a szívünkben, hogy ne legyen hiába való mindaz, amiben benne vagyunk. Urunk, így köszönjük meg neked ezeket az áldásokat is, akár itt a hétköznapokban, a személyes életünkben, akár a gyülekezeti alkalmakon, akár a tegnapi napon, amikor ott voltunk a gyerekekkel a hittanversenyen. Köszönjük neked, Urunk, mindezt, és legyen tiéd minden dicsőség ezért. És Urunk, köszönjük neked azt is, hogy jöhetünk hozzád minden dologban, ami foglalkoztat bennünket. Hozhatjuk eléd imádságban azokat a testvéreinket, akik valami miatt szenvednek, betegség, fájdalom, nehéz helyzet gyötri az ő életüket. Sokan vannak most ilyenek, Urunk, itt a mi gyülekezetünkben is, a gyerekek, a fiatalok, vagy az idősebbek között is. És olyan tehetetlennek érezzük magunkat, és annyira fáj a szívünk a szenvedő testvéreinkért, de könyörgünk, értük hozzád, hogy te légy velük, ha lehetséges, akkor gyógyítsd meg őket, ha pedig valami miatt ezt nem így látod jónak, akkor adj nekik erőt a fájdalom, a betegség elhordozásához. De Urunk, imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükbe, valami átrendeződik éppen most az életükben. De imádkozunk azokért is, akik a nagy fordulóponthoz érkeztek meg most, mert itt van előttük a megtérés, az újjászületés lehetősége, amivel eddig még nem tudtak élni, de most igen. Könyörgünk értük is, Urunk, hogy áraszt királyuk szent lelkedet, és cselekedj az ő életükben, tedd őket új teremtéssé benned. És Urunk, imádkozunk hozzád az egyházért, a mi gyülekezetünkért, a Philadelphia gyülekezetért, annak minden gyülekezet részéért, a kisvárdaiakért, nyírtelekiekért, görögszállásiakért, a szolgálókért, a gyülekezeti tagokért, az alkalmakért, a lehetőségekért, a nehézségekért, mindenért hadd bízzuk ezeket rád, Urunk, de imádkozunk a nagy egyházért is, egyházmegyénkért, egyházkerületünkért, azokért a választásokért, amelyekben éppen most vagyunk benne. Kérünk, Urunk, add, hogy te szerinted való módon alakuljanak ezek a dolgok is. És imádkozunk, Urunk, a világért, azért a világért, amely talán örült akkor, amikor az istentelenség teret nyert, de ugyanakkor már talán érzi azt, hogy milyen nagy nyomorúság szabadult a világra. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj a szívekben, hogy minél többen a világból ki tudjanak jönni a világi gondolkodásmódból és életből, és hozzá tudjanak találni. Használd fel, Urunk, a mostani nehézségeket, akár a háborúkat, az üldöztetést, a nehézségeket arra, hogy emberek hozzád kiáltsanak és rád találjanak. És kérünk, Urunk, hogy tedd készé az egyházakat, a gyülekezeteket, hogy befogadó közösségek legyenek az új életet nyert hívek számára. Urunk, kérünk téged, hogy így munkálkodj közöttünk. És hallgass meg a mi imádságunkat, amikor mindent összefoglalva a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Újjong Istennek egész föld, zengjétek dicső nevét, magasztaljátok nagy dicsőségét. Jubiláte, örvendjetek, erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.